szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. A tudatos vásárlók egyik ismérve az, hogy tisztán lát, és egy másik az, hogy az erőszakmentes jólétet választja, de mit is jelent ez? A Tudatos Vásárlók Egyesülete ezt így fogalmazza meg, hogy tanuld meg, hogy hogyan hatnak a reklámok, ne dőj be a vonzó külsőnek, láss át a szitán, ha túlfogyasztásra ösztönöznek, és válasszunk olyan termékeket, amik állatkínzás nélkül lettek tesztelve, illetve amiket természetes élőhelyeik károsítása nélkül készítenek el. Boga Emese a vendégem a stúdióban, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Szervusz, én is köszönöm a meghívást.
Ugye, hogyha a reklámok hatásairól beszélünk, akkor ez egy nagyon, hogy mondjam, mindenki tisztában van azzal, hogy hogyan hatnak ránk, de azért mégis azért nem árt, hogyha átbeszéljük szerintem ezeket egy picit. Szerintem úgy tudnánk megfogalmazni, hogy egy olyan igényt támasztanak bennünk, amire nincs szükségünk, de elhitették velünk, hogy mindenféleképpen szükséges a mi életben maradásunkhoz, hogy ezt a dolgot megvegyük. Tudjuk, mégis megvesszük. Hol van itt a probléma szerinted?
Hát, hogyha reklámok ősidejében megyünk vissza, azért ez nem volt mindig így. Uh-huh. Tehát alapvetően egy szükségletre próbál valamilyen megoldást javasolni, és ez alapvetően nem lenne rossz. De ugye napjainkban ez túlfogyasztásra, valóban túlfogyasztásra ösztönöz minket. Hát itt nagyon ösztönös dolgok működnek bennünk alapvetően. Egyrészt ezek a régi bevésődött tudattalan működések, hogy egyrészt, hogy birtokolni akarunk, és ezt a reklám nagyon jól kihasználja, a reklámok kihasználják azt, hogy úgy érezzük, hogy ettől leszünk boldogak, vagy ettől lesz létbiztonságunk sokszor. Illetve a másik ilyen nagyon ösztönös működésünk ez a felhalmozás, hogy ki tudja, holnap lesz, hogy ezt nagyon jól láttuk a karantén elején, hogy kiürültek a polcok, mert ez tehát vészhelyzet volt, és ezért előre menekültünk, tehát vásároltunk. És erre a reklámok teljesen ráugranak. Ezeket használják ki, és ugye nem vagyunk tudatosak, és itt a kulcs a tudatosság, és nem ismerjük fel ezeket, és nem tudunk róluk, akkor valóban csőbe húznak minket, és sokat vásárolunk. Úgyhogy ösztönös működésről van szó, amit viszont fölül tudunk írni, hogyha gondolkodunk. És ismerjük a működésüket a reklámoknak.
Igen, ez mindig egy kulcsmomentum, hogy gondolkodni kell, és akkor sok mindent elkerülhet az ember. Viszont egy nagyon problematikus része ennek az egésznek az, amivel ti is sokat foglalkoztatok egyébként, hogy a gyerekeket mindenbe hogyan vonják be. És találtam egy ilyen érdekes összefoglalót arról, hogy az Amerikai Pszichológiai Társaság megvizsgálta azt a hatást, amit a kereskedelmi hirdetések a gyerekekre gyakorolnak, és azt nézték, hogy mikor képesek ők már ezzel foglalkozni, hát tulajdonképpen érdem. És azt találták, hogy 4 és 5 éves kor alatt nem tudnak különbséget tenni a hirdetések és a többi műsor között. 5 éves kor felett már felismerik a hirdetéseket, de nem feltétlenül a kereskedelmi tartalmuk szerint, hanem sokkal inkább az szerint, hogy mennyire vicces és milyen hosszú, és 7-8 éves koruk után válnak képessé arra, hogy felismerjék azt, hogy a reklámnak, vagy valaminek, amit látnak, az a célja, hogy meggyőzzék a befogadóját, és ilyen értelemben hát eléggé kitettek a gyerekek ennek az egésznek. Szabályozások, nem tudom, hogy mennyire, vagy pontosan hogyan vonatkoznak a gyerekekkel szembeni reklámokra, de azért lássuk be, hogyha bármilyen szabályozás is van, ez borzasztó könnyen ki lehet cselezni, hiszen csak arra az ösztönre kell hatni, hogy látsz valamit, meg akarod szerezni, szólsz anyádnak, hogy vegye meg, és megvette.
Így van. A gyártók ezt nagyon jól tudják, hogy a gyereken keresztül jól lehet hatni a felnőttekre, a szülőre, mert vagy azért, mert hisztizik a gyerek, és megveszem neki, vagy azért, mert tényleg azt gondolom, hogy boldog lesz tőle, hiszen én is boldogságot veszek sokszor egy-egy termékkel, mert én megérdemlem, mondja a szlogen, és ez nagyon jól ki van találva, hogy kényeztetjük magunkat, vagy jutalomként, vagy tényleg státuszszimbólumként vásárolunk meg tárgyakat, márkákat, és a gyerekekre nagyon jól lehet hatni valóban, ahogy ezt így felsoroltad, ez van. Ők még a kisgyerek főleg azt gondolja, a világ szép, jó és igaz, és megoldásokat, megküzdési stratégiákat keres a maga körül felmerülő helyzetekre, és nem tud különbséget tenni. És épp ezért nagyon jó célpontok, és ugye itt a gyártóknak kettős céljuk van. Egyrészt, hogy rövid távon megvegye a szülő azt a gabonapelyet, játékot, csokit, bármit. Hosszú távon viszont nagyon jól bevésődnek ezek a márkák, ezek az illatok, ezek az érzések a gyerekbe, és hosszú távon így válnak márka használóvá. Tehát ezek vissza fognak köszönni később, hiszen csak belegondolunk abba, hogy gyerekkorunkban milyen illatokat, ízeket őrzünk, amikhez jó érzések kapcsolódtak, a nagymama sütije, és később felnőttkorunkban is ezt keressük, ugyanez működik a reklámban is, hiszen ő jó érzéseket kapcsolt ahhoz, mert jó pofa az az állatfigura, énekel, tényleg finom volt ez a gabonapely, még nem is egészséges, szóval nagyon-nagyon sok múlik a felnőtteken, hogy ezt hogy korlátozzák egyrészt a reklámfogyasztását a gyereknek, másrészt hogy tudják ezt ellensúlyozni, mert azért hatnak elég, ha végigutazzuk a gyerekkel a villamosozzuk a várost, mert utazni kell, iskolába, óviba, ide-oda, biztos, hogy szembe jön rengeteg reklám inger, és ebből valami tudatalatt be fog menni a gyerek fejébe is. És a miénkbe is.
Az biztos. Főleg, hogy azokat a reklámokat nézzük meg, ami mondjuk egy, hát nem kifejezetten csoki, de mondjuk most van egy konkrét termék a fejemben, azt nyilván nem fogom elmondani, de egy ilyen tejtermék mondjuk így, és mi van a reklámban? Azt, hogy az egész család rohadtul jól érzi magát, táncolgatnak, énekelnek itt a gyönyörű dallamokra. Mit gondolnánk, hogy hát akkor biztos anyuka fogja azt gondolni, hogy ha én ezt a terméket megveszem, nekem is egy ilyen szép családom lesz. Közben a gyerek azt mondja, hogy ha anyukám nekem megveszi ezt a terméket, akkor mi is ilyen jól fogjuk magunkat minden délután érezni, és így bele is kerültünk egy ilyen fantasztikus spirálba. Viszont ez egy nagyon lényeges kulcskérdés, hogy megtanuljon a szülő nemet mondani arra, hogyha a gyerek kér valamit, vagy akár hogyha az áruházban még elvenne egy csokit a kassza előtt, azt mondja, hogy nem. Hogy ezzel tulajdonképpen, hogyha azt mondjuk, hogy nem, nem fogunk a fejlődésében problémát okozni a gyereknek, gondolom.
Nem, de ügyesen kell csinálni. Tehát a gyerek azért egy impulzív lény, és neki a szükségletei attól függ, hogy milyen gyorsan, vagy mennyire elégül neki, az szerint érzi jól, vagy nem jól magát. Szóval ő még egy másképp működő lény, mint egy felnőtt, aki tudja késleltetni a szükségleteinek a kielégítését. Bár a gyereket is érdemes megtanítani arra, hogy főleg nagyobb dolgoknál, hogy ezt nem most kapod meg, hanem később. Ezt pszichológiában mondják is az okosok, hogy ez a boldogságnak, a felnőttkori boldogságnak az egyik kulcs, hogy tudjuk késletetni a szükségleteink kielégítését. Nehéz nemet mondani a gyereknek, főleg ha hisztizik a boltba. Tehát ezeket jobb megelőzni és felkészülni rá, és erre azért vannak lehetőségeink, de itt megint a tudatosság lép, meg a tervezés lép előtérbe. És be lehet vonni a gyereket abba, hogy tudatosan megyünk a boltba. Egyrészt a boltválasztás fontos, és vinni kell a gyereket, tehát hogy tanulja meg azért, tehát nem minden alkalommal és folyamatosan boltba rendszigálni, de amikor együtt megyünk, akkor arra tudatosan készülni. Aval, hogy listát írunk, és ezt a gyereknek is megmutatjuk, hogy előtte körülnézünk otthon, hogy mi hiányzik otthon, mit érdemes, milyen készleteket feltölteni, tehát hogy növekedjen bele abba, hogy készülök arra, hogy én most boltba megyek, és akkor így jobban el tudom kerülni az impulzív vásárlásokat, amelyek még a felnőttekre is hatnak, tehát a gyereknél kivédeni ez még nehezebb. Úgyhogy igen, vagy lehet neki feladatokat adni a boltban, hogy ő is le tud már venni egy tejet, valamit, amit ismer, hogy otthon azt használjuk, ilyen trükkökkel, vagy ilyen tudatosan előkészített utakkal lehet őt segíteni abba, hogy igen, beépüljön az a gondolkodás, ami hát még a felnőtteknek is nehéz, nekünk is tanulni kell.
Igen, emlékszem még gyerekkoromban, nem is tudom, hogy hány éves lettem, de azért még egy fiatalabb, de amikor megkaptam ezt a felelősséget, hogy egyedül lemehettem a sarki közértbe, és akkor odaadta anyukám, nem tudom, hát akkor még elég kevés pénz, hogy vegyek valamit, és akkor tudtam, hogy nekem itt küldetésem van. És eleve úgy mentem le, hogy itt semmi mást, tejet kell vennem, akkor már rá se nézek a többi polcra, de azért tudom, hogy ha veszek egy csokit magamnak, azért nem fog anyukám nagyon megharagudni, de végül nem vettem meg, mert tudtam, hogy nem ezért vagyok itt. Szóval, hogy ha adunk a gyereknek egy felelősséget valamiért, az nagyon-nagyon sokat számít arra, hogy ő mennyire fog tudatosan gondolkodni, gondolom.
És beszélgetünk vele, mert ugye most már bevásároló listát is lassan a mobiltelefonunkon írjuk, és csak azt látja, hogy fölé hajolunk, és valamit ott nézünk rajta. De ha így el is mondjuk, hogy nézd csak, itt van a bevásárló lista, ez rajta van, ez nincs, ezért most nem vesszük meg, mert nem fogyott el otthon, vagy nincs rá szükségünk, akkor így beszélgetve, bevonva benne is összeáll a kép. Remélhetőleg,
igen. Viszont van egy érdekes vizsgálat, hogy azt nézték meg, hogy mikor vagyunk hajlamosabbak inkább impulzívan vásárolni, hogyha készpénzzel vagy bankkártyával fizetünk, és azt mondják, hogyha bankkártyával, akkor igen. Viszont mivel nagyjából a készpénz azért már elég sok embernél kezd kiszorulni, bankkártyával fizetünk folyamatosan, nem tudom, hogy ez lehet-e hatásra tényleg az ilyen jellegű költéseinkre. Bár nálam mondjuk a hónap vége jelenség az elég erős, tehát hogy ha nincs, akkor nincs mivel költsek, tudom, hogy virtuális az a pénz, de akkor sem tudom elkölteni. De szerintetek tényleg van ennek, vagy szerinted lehet ennek jelentősége?
Hát igen, mert nincs fizikailag ott az a bankjegy, hogy van vagy nincs a pénztárcámba, és a hitelkártyák is erre játszanak rá, ez hogy biztos. Majd elég visszafizetni, igen, és az online vásárlásban is sokszor, ugye ott nem látjuk az egész választékot a polcon, nem tudjuk felmérni, hogy van-e olcsó, van-e jobb megoldás, van-e minőségibb választék, és könnyebben beleesünk a csapdába, hogy beteszünk valamit a kosárba, és fizetjük, aztán majd a hitelkártyán vagy vissza tudjuk fizetni, vagy nem. Igen, ez is egy nagyon komoly pszichológiai trükk, és ebbfelé megy a világ. Úgyhogy kapaszkodnunk kell.
Hát ez biztos, nem is tudom, milyen tudatosságra van szüksége az embernek, hogy tényleg józanul tudjon döntéseket hozni, már csak mindennapi élete során, hogy éppen mit választ. És a másik pedig, hogy ugye a túlfogyasztásról beszéltünk, hogy olyan dolgokat veszünk meg, amiket nem feltétlenül kéne, vagy nincs rá szükségünk, viszont általában miket reklámoznak, hát pont ezeket. Tehát tehát nem fenntartható módon készülő termékeket, amiknek mondjuk nagyon nagy az ökológiai lábnyoma, pont ezeket tolják lényegében az arcunkba. Csak itt meg megint bejön ez a zöldremosásnak a képe, hogy már nyilván ezzel is tisztában vannak a reklámozók, hogy nekünk erre van szükségünk, hogy ne legyünk fenntarthatatlanok, és olyannal eladni valamit, hogy teljesen zöld, ami igazából nem az.
Ez nagyon gyakori. Igazából mindenben. Ezt látjuk, most legutóbb mondjuk mi pont vegyszereket, vagy ilyen háztartási tisztítószereknek a piaci trendjeit néztük meg, és ott vettük észre, hogy igen, zöldül ez a szegmens, hiszen a járvány hatására egyre többet tisztítanak az emberek, tehát igény volt rá, hogy tisztaság legyen körülöttünk, de nem mindegy, hogy mit vesznek le a polcról. Ugye elkezdtek a természetesebb vagy zöldebb termékek felé orientálódni, és meg is jelentek ezek, tehát már a nagy gyártók is ráálltak arra, hogy akár ilyen EU minősített ökocímkés minősítést szereznek, ám de itt az az egyik észrevételünk, hogy valóban van egy termék, van egy márka, azon belül van mondjuk 5-6-8-10 cikkelem, és abból mondjuk egyre vagy kettőre szereznek ilyet, mert az felel meg a minősítésnek, a többire nem tudnak, nem akarnak, igen, és innen kezdve, ha a polcra egymás mellé vannak kitéve a fogyasztónak, nagyon kell figyelni, melyiket veszi le, sokszor a reklámokban is mondjuk csak azt az minősített terméket tolják, ugye, a végére oda azt a tehát képen, és a fogyasztó azt hiszi, hogy az egész márka minősített ökocímkés, és nem. Tehát, nagyon itt is nagy tudatosságra van szükség. A másik pedig, amikor nincs minősített, nem vetik alá minősített eljárásnak, hanem így próbálják sugallni mindenféle kiemelt tulajdonságokkal, hogy ez zöld termék, de ha jól utána járunk, akkor igazából az csak egy ilyen hitegetés, vagy hogy nem teljesen fedi az igazságot. Igaz lehet, amit mondanak, tehát hogy 100%-ig újrahasznosított műanyagból van a doboza, vagy a flakonja, igaz, de hogy mi van benne, arról nem mond semmit, tehát az még árthat a környezetnek. Úgyhogy például ezen a szegmensen találtunk bőven kicsit aggodalomra ad okot, vagy tehát, hogy zöldremosás jelenségét észrevettük. De ez minden iparágban valószínűleg jelen van, utána lehet járni.
Igen. Többek között mondjuk a kozmetikai iparban is gondolom, amivel el is érkeztünk ahhoz, hogy tulajdonképpen ti az erőszakmentes jólétet is úgy, vagy szeretnétek, hogyha bevennék az emberek a gondolkodásukba, az, hogy amit megvesznek, az mondjuk állatkínzások, felesleges állatkísérletek nélkül jöjjön létre, mert nagyon sokszor olvasni olyanról, hogy bizonyos összetevőt olyan állatkísérlettel végeztek el, amire igazából nem is lett volna szükség. És vannak is természetesen ilyen cruelty-free adatbázisok, amik összeszedik, hogy melyik termék vagy márka megbízható, de hogy hát nem tudom, ezzel is olyan két kétségek közt van az ember, hogy most ez igaz, nem igaz, mi történik itt.
Így van, míg az ökocímkékre már azért elég jó az EU-s szabályozás, és jól kialakult ennek a gyakorlata, tehát és elkezdtük megismerni jobban a minősítéseket. Ebben az erőszakmentes vagy cruelty-free vonalon, tehát hogy ezen a vonalon azért még nem olyan könnyű, és ennek oka van. Ugye az Unió 2009 óta ezt szabályozza, tehát hogy szép fokozatosan szigorítottak a szabályokon. Ugye először csak annyi volt, hogy nem lehet az EU-n belül állatokon kísérletezni a piacra dobás előtt a termékekkel. Aztán pár évvel később már a polc, bevezették azt, vagy hozták azt a jogszabályt, hogy nem lehet forgalmazni sem EU-n belül olyan termékeket, amelyet állatokon teszteltek. Igen ám, de vannak a nagy cégek például, akik Kínában is forgalmaznak. Ők Kínában viszont kötelező volt állatokon kísérletezni 2021 elejéig, és még most is megengedi a törvény, bár már nem minden termékre kötelező. És ugye rendben, azt a terméket nem hozzák el a mi polcainkra, tehát itt nem található meg, de közben ha mi megveszük az ő termékeiket, gyakorlatilag támogatjuk ezeket az állatkísérleteket átvitt módon, hiszen a pénz hozzájuk fut be, és arra költik, amire nekik szükségük van globálisan, ahhoz, hogy sikeres legyen a cégük. Tehát nehéz kiszűrni, hogy tényleg állatkísérletmentes legyen. Vannak itt is címkék, és a Tudatos Vásárlók Adatbázisában foglalkozunk abban, hogy milyen címkékkel látják el azokat a termékeket, amelyek valóban állatkísérletmentesek. Ugye itt általában ilyen nyuszikás címkét érdemes keresni, ebből is több van, különböző országok fejlesztettek ki, de ebbe az adatbázisban meg lehet találni őket, és igen, vannak olyan adatbázisok, amelyek konkrétan a márkákat felsorolják, amelyek bevallottan vállalják, hogy ők állatkísérletmentes termékeket hoznak forgalomba. amivel ezt ki tudjuk védeni, tehát hogy nehéz megtalálni sokszor, a minősítés elég drága, tehát nem minden kisebb márka fogja ezt végigjárni ezt az utat, de ami egy kicsit segíthet, az, hogy a helyi, tehát magyar termékek például valószínűleg, tehát akik Magyarországon forgalmaznak csak, vagy csak az unión belül, ők valószínűleg állatkísérletmentesek, hiszen itt nem lehet Magyarországon, vagy az unión belül ilyeneket már végrehajtani. Illetve például bizonyos láncok, tehát olyan láncok, akik mondjuk hogy csak az Európai Unióban vannak jelen, az ő saját márkás termékeik is, és ők többen ráteszik ezt a logót, tehát végigcsinálják a minősítést, ugye ezeket nyugodtan kereshetjük. És így egy kis nyugalommal lehetünk, hogy olyat terméket vettünk le a polcról, ami erőszakmentesen készült. De ez nem egy könnyű terület, és mivel nagyon nagy a lobby az ellenoldalról, tehát a gyártók oldaláról azért ezt az unió is szép lassan tudta csak beszabályozni, és még itt is lehetnek ilyen zöldre mosásos kis kapuk.
Igen, igen. De gondolom, ami már eleve biokozmetikum, vagy természetes alapanyagot tartalmaz, az
nem feltétlenül. Nem feltétlenül.
Nem kell tesztelni állatom, hiszen hát természetes.
Nem feltétlenül, hiszen a természetes anyag, tehát attól függ, hogy bármilyen természetes egy anyag, nem biztos, hogy bármelyik állatnak az úgy megfelel, tehát hogy mi se tudunk bármit magunkra kenni, mert van, ami allergiát okoz, tehát ugyanúgy az állaton is okozhat. Tehát, hogy igen, ez is egy tévhit, hogy a bio vagy a vegán termék, ugye a vegán logóval is gyakran találkozunk, hogy az erőszakmentes, nem feltétlenül fedi ezt a területet. Ugye a vegán az azt jelenti, hogy csak növényi eredetű vagy ásványi eredetű alapanyagokat tartalmaz, de nem biztos, hogy azokat nem tesztelték állatokon. Teszelhették volna akár állatokon. Tehát, hogy nem biztos, hogy a kettő fedi egymást. Tehát a bio és a vegán nem jelenti azt, hogy erőszakmentes.
De gondolod, hogy itt még messze, mert hogy az EU-ban sikerült elérni ezt a szabályozást, nyilván nem kevés társadalmi nyomásnak a hatására, de hogy az EU-n kívül, tehát mondjuk ha Kínára gondolunk, nem valószínű, hogy sikerülne, tehát hogy ha mérlegre rakjuk a társadalmat és az ipari lobbit, akkor így fog mozdulni a mérleg.
Ott is történt előre mozdulás, mert ugye 2021 elején hoztak egy olyan törvényt, vagy szabályozást, hogy csak bizonyos termékeken kötelező állatkísérleteket végezni, a többi nem. Úgyhogy van remény, de ugye azért arra kevesebb ráhatásunk van, hogy a lobby, tehát ezekre a gyártó cégekre lehet kérni. Ugye fogyasztói szervezetek kérik is, mi is ebben a hajóba nevezünk, tehát hogy folyamatosan tájékoztatunk. Az adatbázisaink segítik, mert is információink, cikkeink segítik azért a fogyasztókat, hogy ebbe egy kicsit tisztában lássanak. Ez nem egy könnyű terület, és lassan bontakozik ki ebből egy élhető megoldás. De vannak is kapuk. Tehát például az, hogy erőszakmentes legyen egy termék, ugye három dolognak meg kell feleljen, se a végterméket nem tesztelték, sem tehát a hozzávalókat, vagy a komponenseket, és beszállítónak sem, vagy alvállalkozónak sem engedik meg, tehát nem megengedett az, hogy kísérletezzen állatokon. Tehát, hogy nagyon körültekintő kell legyen, és sok szálon elbukhat a dolog. Úgyhogy érdemes utána nézni, és tényleg vannak adatbázisok, így a könnyen megtalált adatbázisok, ahol meg tudjuk nézni a konkrét márkákat.
De egyébként, hogyha nem állatkísérlet, tehát, hogy miért ennyire népszerű az állatkísérlet?
Kevésbé érezzük át, ugye, hogy az állat mit él át. Gyorsabban lehet eredményre jutni, hiszen az ember, tehát mondjuk egy gyógyszereknél is az ember rekken tesztelik, ugye annak egy hosszú protokollja van, több év. Míg állatokon lehet, hogy hamarabb, gyorsabban eredményre jutnak, nem fáj, olcsóbb. Igen, tehát gyakorlatilag a pénz mozgat mindent, úgyhogy ez itt az egyik oka.
Csak hogyha már bizonyos összetevőket, mondjuk ami általában megtalálható egy kozmetikumban, már leteszteltek, akkor miért van szükség mondjuk arra, hogyha az összetevő bekerül, akkor még egyszer átessen ezen?
A gyártók nem osztják meg egymással az adataikat, tehát hogy itt a verseny is közbelép, megint csak a pénz. Lehet, hogy egyik gyártó beletesz valamilyen terméket, de ugye a másik gyártó is, hogy azt ugyanúgy bele szeretné tenni, meg kell mutassa, igazolnia kell, hogy az nem káros az emberre, tehát teljesen le van tesztelve, de nem szerezheti meg a versenytársnak a labor eredményeit, úgyhogy neki is el kell végezni. Tehát igen, ebből az irányból is mehetne valójában egy szabályozás, de ezt még nehezebb szabályozni, hiszen versenyelőnyről van szó.
Pénzről van szó.
Innen nehezebb, tehát a fogyasztói nyomásra történhet változás, illetve azzal, hogy mit veszünk le a polcról, a pénzünk szavazat, tehát amit támogatunk azzal, hogy megvásárolunk valamit, az lesz sikeres a piacon, és tovább csinálhatja.
Itt beszéltünk ugye a műsor, hát valahol az elején közepén arról, hogy hogyan mondjuk nemet a reklámokra, vagy hogyan racionalizáljuk a vásárlásainkat, és igazából ezen a vonalon fogjuk majd folytatni, mert a következő adásban, a következő beszélgetésben azt beszéljük meg, hogy hogyan lehet a kevesebb, néha több. Most pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetés Boga Emesének, a Tudatos Vásárlók Egyesülete munkatársának.
Én is köszönöm.
Mikor tekinthető a vásárlásunk kényszeresnek, kórosnak? Hogyan jelentkezhet a vásárlásfüggőség? Hogyan viselkednek az ezzel a problémával küzdők? Ezekről beszélgettünk dr. Kun Bernadettel, az ELTE Pszichológiai Intézetének docensével. Nyilván nagyon sokan, sokféle helyzetben, vagy sokszor érzünk arra késztetést, hogy megvegyünk magunknak bizonyos dolgokat, amitől mi majd jobban fogjuk magunkat érezni. De hogy nyilván ez nem minden esetben minősül kóros vásárlásnak, vagy függésnek attól, hogy én megszerezzek magamnak valamit. Hogy igazából mi lehet az első ilyen gyanú arra, hogy itt valami más probléma állhat a háttérben, és nem egy ilyen teljesen normális folyamatról, szükségletkielégítésről van szó. Tehát mikor kell aggódnia ennek valakinek amiatt, hogy esetleg vásárlás függőséggel áll szemben.
Ahogy ezt te is nagyon jól említetted, ez nagyon gyakori jelenség az embereknek az életében, hogy ilyen hirtelen impulzív módon megvesznek valamit, tehát önmagában ez még semmi esetre sem utal bajra. A probléma az akkor lehet, hogyha ez rendszeresen, visszatérően történik, tehát nem is mondjuk éves szinten, hanem ennél sokkal-sokkal gyakoribban tapasztalja meg a személy azt, hogy ilyen műen ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy megvegyen valamit, és ez nem feltétlenül akkor jönnék meg ez a vágy, amikor ott áll a konkrét, nem tudom, táska előtt, vagy nadrág előtt, hanem ezt már korábban, még ott sincs a boltban, azt éli meg, hogy neki most muszáj, hogy elmenjen vásárolnia, mert annyira feszült például, vagy annyira nem tud mit kezdeni az érzéseivel, amik őt nyomasztják, hogy ezt látja a legjobb megoldásnak, vagy erre érez egy ilyen sóvárgást, pontosan ugyanúgy, mint bármilyen más addikciónál. A másik dolog, ami egy ilyen intőjel lehet, hogyha ez tényleg egy ilyen kontrollvesztett állapotot jelent visszatérően, tehát ezek a vásárlások rendszerint úgy néznek ki, hogy oké, hogy az ember impulzív módon vesz valamit, mondjuk megvesz egy valamit, amit már nagyon régóta szeretett volna, vagy akár hirtelen megtetszik neki, és előtte ezt nem tervezte, de az ilyen kényszeres vásárlóknál ez sokszor nem egy tételt jelent, hanem nagyon sokat, és sokkal több pénzt, mint amit hát megengedhetne magának. Tehát ez a kontrollvesztettség nagyon fontos eleme a vásárlás függőségnek, ami szintén visszatérően megjelenik. Tehát nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy ez folyamatosan zavarja az ő életvitelét, és rendszeresen kerül ilyen helyzetekbe, hogy sokkal több időt tölt a vásárlásra, és sokkal több pénzt költ, mint amennyi racionális lenne, meg mint amennyit megengedhetne magának. És ami még egy dolog, és ez talán az addikció kapcsán az egyik legfontosabb, ekkor már tényleg mindenképpen oda kell figyelni, hogyha ennek már olyan következményei vannak, amik megzavarják az ő normális életét, az előtte folytatott, még egészséges életét, tehát arra kell gondolni, hogy akár anyagilag kerül nagyon rossz helyzetbe, nehéz helyzetbe eladósodik, vagy olyan mértékű kölcsönöket vesz fel, esetleg a hozzátartozóitól már, vagy az ismerőseitől, barátaitól egyre több és több kölcsönt kér, vagy esetleg akár el is flop pénz, tehát hogy anyagilag is lehetnek ennek súlyos következményei, illetve más területeken is, hogyha valakinél ez ennyire visszatérően megjelenik, hogy folyamatosan elmegy vásárolni, akkor ezáltal is hanyagolhat egyéb fontos tevékenységeket, akár a kapcsolataiban lehetnek problémák, akár az időtöltés miatt, tehát már megint elmentél vásárolni, mit vettél már megint, ebből nagyon sok konfliktus lehet otthon. Nem csak az anyagiak miatt, hanem egyáltalán, mert a partner mondjuk azt látja, vagy a családtagok, hogy egy újabb, teljesen felesleges tárgy került a háztartásba, és nagyon sok konfliktus lehet ebből. De ugyanígy lehet ebből gond, hogy emiatt a működésmód miatt elhanyagol akár más fontos tevékenységeit, tehát például a tanulás helyett megy el mondjuk vásárolni, az a fiatal személy, aki egyetemi hallgató, és emiatt például nem úgy teljesít az egyetemen, ahogy szeretne. Tehát, hogy ami nagyon fontos, hogy már megjelennek a túlzott vásárlásból fakadó káros következmények.
De ilyenkor az egyén tisztában van vele, hogy ez túlzásba viszi a vásárlást vajon, vagy nem érzi feltétlenül ezt a kontrollvesztést?
Általában ezt abszolút tudatukban vannak, hogy ez nem jó, de ez, amikor éppen ez az epizód zajlik, ez a szinte ilyen módosult tudatállapot, vagy ilyen eufórikus állapot, amikor éppen vásárol, akkor nem ezen gondolkodik, hogy ő neki ebből megint milyen problémája lehet. Tehát akkor ott éppen nem is az a kérdés, hogy tudatában van-e ennek, vagy hogy, hanem az, hogy ez őt érdekel, vagy hogy ezzel tud ő foglalkozni, és mivel ez egy impulzus kontroll zavar, ezért nem tud akkor éppen azzal foglalkozni, hogy, hogy a jövőben ennek milyen problémái lehetnek. De az más kérdés, hogy utána viszont, amikor már hazatér például a plázából, vagy már megy hazafele, de lényeg az, hogy a vásárlást követően nagyon is tudatában van annak, hogy, hogy ebből gondjai lehetnek, és nagyon erős bűntudata is támad emiatt, hogy megint nem bírta megállni, hogy megvegye ezeket a termékeket, megint konfliktusa lesz ebből, hogy fogja ezt akár eltitkolni, hogy fogja az anyagiakat rendezni. Tehát ez nagyon sok olyan problémát felvet, ami, amit ő abszolút lát, és ez is egy tünete a szenvedélybetegségeknek, hogy annak ellenére maradnak fent ezek a viselkedésformák, vagy maga az a szokás, hogy ő pontosan látja, hogy ennek meg vannak a káros következményei, és mégsem tudja csökkenteni, kontrollálni. Ez nagyon jellemző más függőségeknél is, akár szerfüggőségnél, vagy, vagy mondjuk a szerencsejáték függőségnél, hogy látja, hogy ez már problémás, próbál valamit ellene tenni, de nem tud. Nem tudja letenni az anyagot, nem tudja kontrolláltan végezni azt a viselkedést.
Ez nagyon érdekes egyébként ez az összefüggés a más addikciókkal, mert hogy tulajdonképpen mi múlik az, hogy az ember mitől válik függővé. Tehát akkor mondjuk mondhatom azt, hogyha én lelkileg lent vagyok, vagy egy rossz periódusában az életemnek, mondjuk azt ruhával kompenzálom az én negatív érzéseimet, akkor tulajdonképpen szerencsés vagyok, hogy nem alkohollal vagy droggal teszem ugyanezt meg.
Én inkább azt mondanám, hogy szerencsésebb, mert azért lehetnek súlyos következményei. Tehát lehet, hogyha megkérdeznénk egy hozzátartozót, akinek a párja nagyon komolyan vásárlásfüggő, és már az egész családi vagyont elköltötte, akkor lehet, hogy ő azért nem így gondolkodna, hogy ez szerencsés. De értem a kérdést, és abban teljesen igazad van, hogy társadalmi szinten azért sokkal nagyobb károkat okoz a szerfüggőség és a testi egészség szempontjából is nyilvánvalóan. Hogy miért pont ez vagy az alakul ki, ennek nagyon sok oka lehet. Itt lehetnek genetikai okok is. A kutatások szerint egyébként a vásárlásfüggőség esetében is felmerülhet egyfajta öröklött jelleg. Ez erre az bizonyíték, hogy a vásárlásfüggők hozzátartozói körében sokkal gyakoribbak a pszichiátriai problémák, akár a függőségek, másfajta függőségek, akár olyan lelki zavarok, mint a depresszió, vagy a szorongásos betegségek. Tehát van egyfajta ilyen öröklött jelleg. De hogy miért pont vásárlás, az tényleg attól is függhet akár, hogy gyerekkorban milyen nevelési környezetben, milyen értékek között nőtt fel a személy. Most erre gondolok, hogy például, hogyha valakinek gyerekkorában a jutalmazási eszköz az rendszerint valami tárgyi jellegű dolog volt, tehát például, hogyha megcsinálta szépen a leckét, vagy jó bizonyítványt szerzett, vagy nem tudom, rendesen viselkedett, vagy valami szép eredményt érte egy sportverseny, és mindig kap valamilyen tárgyat, valamilyen menő, új játékot, vagy a legmárkásabb ruhát, akkor ezzel megerősítjük a gyerekben azt a materialista szemléletet, ami által ő azt is megtanulja, hogy tulajdonképpen ezek a tárgyi javak teszik az embert értékessé, és az a kutatások szerint a tapasztalat, tehát a kutatások azt mutatják, hogy a vásárlásfüggő személyeknél magasabb ezek a, tehát magasabb értéket érnek el a materializmus skálán, tehát ők magyarul sokkal anyagiasabb szemléletet képviselnek. És tényleg ennek, ebben lehet az annak szerepe, hogy gyermekkorban hogyan viszonyulnak a szülők maguk a tárgyi javakhoz. Viszont annak például nincsen szerepe, hogy ki milyen anyagi körülmények között él, tehát a kutatások egyáltalán nem támasztják azt alá, hogy például a módosabb, vagy a gazdagabb emberek, vagy akár a szegényebb, mondjuk az utóbbi, az nem is lenne túl logikus, ők vásárolnának többet. Tehát igazából ilyen szempontból nincsen különbség az emberek között, de szemléletben lehet. Amit még láthatunk így az okok kapcsán, hogy nagyon törékeny az ő én képük, és sokszor a testképük is. Tehát a kutatások azt mutatják, hogy leginkább a 20-as évek elején, vagy a 20-as éveikben járó, és főleg nőket érinti ez a probléma. És tehát azoknak a hölgyeknek, akiknek ilyen nagyon törékeny az önértékelése, és saját külsejükkel sem elégedettek, tehát például kövérnek látják magukat, pedig teljesen normális a testsúlyuk, ott ugye az evészavar is nyilvánvalóan egy nagyon magas, tehát egy nagyon gyakori probléma, de ugyanígy a vásárlás is megjelenhet, mert az a fajta szemlélet, hogyha én veszek magamnak valamilyen szép divatos ruhát, ezáltal még csinosabbá teszem a külsőmet, ez kifejezheti azt a vágyát is, hogy ő egyébként egy még értékesebb, pozitívabb személyiségé váljon ezáltal. Tehát oda szeretnék kiukadni, hogy az önértékelésnek és a testképnek is lehet egy fontos szerepe, és lehet, hogy akiknél ezek a tényezők sérültebbek, ők inkább ebbe az irányba fognak mozdulni az addikció spektrumon, mint más területeken, de azt hozzá kell tennem, hogy nagyon sok az átjárás a szenvedélybetegségek között, tehát az átjárás is, meg az együttjárás is, tehát nagyon gyakori az, hogy egyszerre akár többféle addikciós probléma megjelenik, és a kényszeres vásárlás az lehet egy ilyen társuló probléma is valamelyik másik mellett.
De egyébként jellemzően ezt a problémát a szőnyeg alá szokták szerinted söpörni? Tehát pont amiket elmondasz, nagyon fontos volna az, hogy ez valamilyen féleképpen segítséget kapjon az ember, mondjuk egy terápia, lehet, hogy elég erre egy pszichoterápia keretében, de hogy ugye nyilván a pszichés betegségeket nem mindenki kezelteti, tehát nem nagyon foglalkoznak vele, de gondolom ez még inkább ilyen marginális probléma, hiszen csak legyinthet erre az ember, hogy hát én csak vásárolok, de legalább nem rosszabbat csinálok.
Igen, tehát itt, amit te is mondtál, hogy mindig a mihez képest, szóval megint lehet úgy bagatelizálni ezt, hogy valóban ez legalább mondjuk nem a súlyos alkoholizmus, vagy nem vagyok heroin függő, viszont azért itt mindig látni kell, hogy milyen szintű következményeket okoz már az adott probléma, és általában akkor szoktak elmenni szakemberhez, vagy segítséget kérni, hogyha ezek a következmények, ezek már tényleg olyanok, tehát súlyosak, és nem lát semmilyen megoldást a személy, hogy ő önmaga, vagy egyedül, hogy tudná ebből kilábalni. Valóban nem az a típusú betegség ez, amivel nagyon sokan kopogtatnának a pszichológusok, vagy a pszichiáterek ablak, vagy ajtaján, viszont azért azt is el kell mondanom, ahogy az előbb említettem, hogy sok főztársuló probléma jelenik meg, tehát az is elképzelhető, hogy mondjuk egy szorongásos zavar, vagy egy depresszió kapcsán keres meg egy szakembert, és akkor kiderül, hogy valójában van egy ilyen jellegű problémája is. És akkor természetesen ezzel is foglalkozni kell terápiás keretek között.
Egyébként annak van-e jelentősége, hogy ez a vásárlási függőség, ez miben nyilvánul meg? Tehát mi a ruhákat említettük nagyon sokszor, de nyilván ez jelentkezhet más cikkek, mondjuk elektronikai cikkek, vagy akár mondjuk, hogy az ember elmegy a boltba, és egyszerűen halmoz, tehát felhalmozza a WC-papírt, vagy a tejet, vagy nem tudom, és utána az egészet dobhatja ki, az is végeredményben egyfajta vásárlási zavar, viselkedési zavarnak minősül. Tehát, hogy lényeges-e az, hogy miben nyilvánul meg, tehát, hogy mi a célja ennek a vásárlásnak?
Ennek vannak, akik ilyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítanak, hogy milyen típusú tárgyak ezek. Összességében a kutatások azt mondják, hogy nem ez a lényeges. Tehát nagyon sokszor egyébként ez nagyon változó is lehet, tehát nem úgy szokott általában kinézni, hogy csak egy dolgot vásárol. A másik dolog, hogy azért itt az ilyen élelmiszer felhalmozás, meg WC-papír felhalmozás, ez most megint a COVID kapcsán azért egy picit más. Igen. Szempontot képviselt, hiszen azért ennek volt egy nagyon erős általános társadalmi szorongással kapcsolatos vonatkozása is, tehát itt azért valóban megjelent az emberekben az a félelem, hogy esetleg tényleg nem tudom, nem jutnak hozzá valamilyen fontos termékhez. Ez biztos, hogy nem keverném össze a kényszeres vásárlással. Uh-huh. Ott azért nem erről van szó, hogy valaki azért vásárol valamit, mert attól fél, hogy nem tudom, nem lesznek elérhetőek ezek a javak egy idő után, vagy nem fog tudni kimenni a járványhelyzet miatt. Ezek sokkal inkább ilyen emocionális és belső kényszerek, és nincs köze a tényleges, nem tudom, akár anyagi helyzetéhez, vagy azokhoz a tényleges tárgyi körülményekhez, amikben él, hanem ezek inkább mindig arról szólnak, hogy a feszültséget, a szorongásait szeretné ezzel kezelni, hogy ő elmegy és vásárol, és újabb tárgyakat vesz. Aztán, hogy mit csinál ebből, ez egy jó kérdés, és itt elhangzott ez a felhalmozás. Ez is egy opció, hogy otthon gyűlnek a tárgyak, és nem csinál vele semmit, van, hogy ki se bontja. Van, hogy el se jut odáig, hogy azt a legutolsó, nem tudom, 35. vagy talán kicsi számot is mondtam, tehát, hogy több századik felsőt felvegye, hanem olyan is van, hogy visszaviszik aztán a tárgyat, vagy elajándékozzák másnak. Tehát ilyenkor azért nagyon sokféle úgynevezett ilyen kompenzatórikus válasz megjelenik, hogy valahogy legalább próbálja ezt egy picit így kompenzálni, hogy úgy mondjam, hogy csökkenteni ennek a súlyosságát, hogy utána elajándékozza valakinek, vagy visszaviszi a boltba.
De egyébként említetted, hogy a jellemzően inkább a 20-as évek elején járó nőknél lehet ez gond, viszont azt is mondtad, hogy már gyerekkorban ez tulajdonképpen a szociális környezetben kialakulhat, vagy megágyazhat ennek a problémának, tehát ilyen értelemben beszélhetünk arról, hogy már mondjuk fiatalabb korban, későbbi gyerekkorban, vagy tinédzserkorban is már van ez a zavar, csak mivel nincs pénze, ezért nem tud költeni, vagy nem tud élni ennek a függésnek.
Persze, tehát, hogy addig ne beszéljünk a problémáról, amíg nem jelenik meg, de valóban ennek lehet egy ilyen hosszas előzménye, hogy ő hogyan tekint egyrészt a pénzre, a tárgyi javakra, másrészt a saját személyiségére, meg a testére, és ez valóban így szépen lassan ide ki tud csúcsosodni, de hát ahogy ez így el is hangzott, ez így van, hogy amíg nincs pénze, amíg nincs erre lehetősége, addig biztos, hogy ez nem fog ilyen formában megjelenni. Nyilván ez a szülőknek is egy felelőssége, vagy az ő szerepük is lehet, hogy mondjuk akkor még, amikor neki nincs saját hitelkártyája, vagy saját jövedelme, vagy olyan mértékű zseppénze, akkor mennyiben támogatják ezt. Mm. Tehát ilyen formán a tízes, tehát inkább a tinédzser időszakban, ott természetesen ez is felmerülhet, hogy mondjuk a szülő segíti ezt hozzá, hogy ennyire támogatja ezt a túlzott költekezést, de ez inkább akkor szokott megjelenni, amikor már önállóan tud rendelkezni valami fajta anyagi háttér felett. És ez egyébként az Amerikai Egyesült Államokban azért is nagy probléma, mert nagyon könnyen lehet nagyon sok hitelkártyát birtokolni, és akkor nagyon könnyű ezen elcsúszni, hogy mindenfele már tartozik a személy.
Arról vannak elképzelései, seik a szakembernek, hogy mondjuk mennyi embert érinthet ez akár itt Magyarországon?
Nem csak elképzelések, hanem vannak kutatások is, tehát elég sok, mármint hogy világszerte sok, és Magyarországon is van erre adatunk, reprezentatív felmérésen a felnőtt lakosság körében azt találtuk, hogy körülbelül 1%-át érintheti a lakosságnak, tehát ez nem egy magas érték. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1%-a a válaszadóknak töltötte úgy ki a kérdőjévet, hogy valószínűleg ilyen rizikócsoportba tartozik. Uh-huh. A többi országgal összehasonlítva ez egyébként alacsony értékű, mert inkább olyan 1-10% közötti ilyen értékeket kaptak a kutatások, és ha ezt mind összevetjük, akkor átlagosan azt mondhatjuk, hogy világszerte körülbelül 5% a lakosságnak érintett a vásárlás függőség szempontjából.
Egy személy szerint mit javasolnál, hogy mikor menjen el az ember ezzel a problémával szakemberhez?
Leginkább akkor, hogy ezeket a fő tüneteket, amiket említettem, észreveszi magán. Tehát akár azt, hogy rendszeresen ezt éli meg, hogy ő nagyon erős vágyat érez úgy a vásárlásra, hogy igazából tudja, hogy már nem kellene, hogy nincs is semmire szüksége. Az, amit szeretne, az valójában nem elengedhetetlen, hogy megvegye, és hogy ennek a nagyon erős vágynak nem tud kontrollt szabni, vagy megállt parancsolni, és hogyha már tapasztalja ezeket a konfliktusokat a környezetében, tehát ha már azt veszi észre, hogy a hozzátartozóik megszólják, kritizálják emiatt, számon kérik, vagy saját magán tapasztalja, hogy inkább el sem mondja, hogy megint mit vásárolt, dugdossa, titkolja, hogyha azt teszi észre, hogy annyi időt tölt már a vásárlással, hogy emiatt rosszabb jegyeket szerez mondjuk a tanulmányaiban, vagy a munkahelyén nem tud mit teljesíteni. Tehát ezeket az árulkodó jeleket érdemes figyelni, és hát természetesen, hogyha valaki már azt látja, hogy emiatt az anyagi gondok is egyre nagyobbak, akkor megint ez egy elég egyértelműen intőjel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Kun Bernadettnek, az ELTE Pszichológiai Intézet docensének. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.